Naprakész Farkas Istvánnal.
Ünnepel ma a romániai közoktatás. Gheorghe Lázár a modern román oktatás megalapítójának születésnapja, a tanítók, az oktatók napja. Szó lesz arról ma, hogy van-e ok az ünneplésre, és hát van-e, aki ünnepeljen az ezer sebből vérző oktatási rendszerben. De mielőtt nagyon elmerülnénk a negatívumokban, idézzük azért fel gondolatban gyermekkorunk kedvenc óvonőjét, tanítóját, tanárát, amikor félve beléptünk a tanterembe, és ő ott volt. Nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk az oktatóinknak, akik az elménk mellett a lelkünket is csiszolták. Az imént a negatívumokat említettem, mert fontos azon a napon, amikor nagyobb figyelmet kap ez a téma, beszélni arról, hogy milyen az oktatók megbecsültségi indexe Romániában, változott-e az iskola értelme az elmúlt években. Beszélni kell a vidéki és a városi iskolák közötti különbségekről, és vagy miért ne szakadékról, valamint a szorványoktatás súlyáról is, vagy inkább súlytalanságáról. Várad Izabella, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsadója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Az az érzésem, hogy az ünnepnap csak a nevében ünnepnap, az országban valahogy nem az oktatókról szól a mai nap, nyilván leszámítva a választáson induló jelölteket, akik rátelepedve a témára kipipálhatnak egy Facebook bejegyzést azzal, hogy elmondják, igen, nagyon fontos ma a tanítókra figyelni, szóval van-e ok az ünnepre, az ünneplésre? Van-e, aki ünnepeljen?
Igen, hát valóban árnyékban van ez az ünnep, és nagy kérdés az is, hogy egyáltalán az oktatásnak magának milyen értéke van a mindannyiunk értékrendjében, és én nagyon nem vagyok az általánosításoknak az embere, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy valami egy egész társadalomra levetítve nagyon pozitív vagy nagyon negatív. Nyilván az, hogy mennyire értékes számunkra az oktatás maga, a tudás maga, az különbözik embertől emberig, de ez most különösen egy olyan időszak, amikor valószínűleg, hogy sok üres mondatot fogunk hallani az oktatásról, meg ennek a prioritásáról némelyek számára, és hát ez kevésbé fog megvalósulni valódi minőségi gesztusokban.
Pedagógus státusa, társadalmi megbecsültsége, megbecsültségi indexe. Lehet erről beszélni? A megbecsültségi indexe a pedagógusoknak hol van, tudom is én, 1-10-es skálán?
Hát többféle megbecsültség van. Van egyrészt egy anyagi megbecsültség, ami bár azt mondjuk, hogy javulóban van, és nem tragikus, de azért még mindig nem a maga helyén, a méltó helyére került az anyagi megbecsültség, de azt hiszem, hogy ami ennél sokkal fontosabb az általában az, hogy a pedagógus státusa az hogyan van benne a közbeszédben, hogyan viszonyulunk a pedagógusokhoz, egész közösségek, vagy szülői közösségek, vagy maguk a gyermekek. A gyermek nagyon sokat hoz otthonról e tekintetben, és a pedagógusnak, aki esetleg próbálna jó fej lenni a gyermekkel, vagy próbálná hát úgy igazán átérezni az ő gondjait, vagy az ő tanulási igényeit, bizonyát kell törnie néha falakat, és mivel már nincsen a régi klasszikus poroszos oktatásnak ez a tekintélyi elvű státusa, ami nem baj, hogy nincs, nagyon nem baj, hogy nincs, azért minden pedagógusnak, hát hogy mondjam, alanyi jogon kell hitelesnek lennie, és ez egy nagyon nagy kihívás. Van olyan pedagógus, aki ezt meg tudja lépni, és nagyon jó ebben, és bizony van olyan, aki nem feltétlenül erre a pályára született. Tehát, hogy van úgy, hogy bizony kényszerpályán mozog a kolléga, és értjük azt, hogy nehéz helyzetben van akkor, amikor maga mellé kell állítani egy közösséget, akár egy osztályt.
Ja, hát szeretném, hogyha erre még kitérnénk, de maradjunk még itt a megbecsültségnél, itt az imént a tekintélyelvűséget említette önt, maradjunk a tekintélynél. Mit eszembe jut az, hogy ilyen régebben, amikor, és igen, a bezzeg régen szöveget elővehetjük, amikor megszólalt egy tanár, egy tanító, akkor volt súlya a szavának, akár a választások kapcsán is, amikor megszólal egy pedagógus, és azt mondja, hogy igen, fontos részt venni az önkormányzati, az európai parlamenti választásokon, arra felkapta a fejét a közösség. Most egyrészt nem szólal meg a tanár, vagy nagyon ritkán szólal meg a tanár, nagyon ritkán szólalnak meg a pedagógusok közéleti kérdésekben, meg ha megszólalnak, akkor elnyomja a zaj az ő szavukat.
Egészen mások a tanári szerepek, mondjuk így, hogy a mai világban én nem vagyok feltétlenül partneremben a szólamban, hogy régen minden jobb volt. Voltak olyan dolgok, amelyek egyértelműbbek voltak, és most látjuk, hogy a tanári szerepek nagyon-nagyon megváltoztak, és ezzel rengeteget kell dolgozni, mert egy olyan szülői közösséggel kell együttműködnünk, ahol a szülőben még az az elvárás van, hogy minden legyen a gyermeke számára is olyan, mint amit ő maga tapasztalt az iskolában. Ezek a szerep átalakulások nagyon nehezen mennek át, és ez nem egy generációs kérdés. Tehát vannak olyan fiatal pedagógusok is, akiknek egyfajta szerepkörbe való bemerevedését látjuk, anélkül, hogy ezt valahol ő így tanulta volna a tanulmányai során. De mindenképpen ez egy óriási kihívás a pedagógus számára, hogy úgy legyen tekintélyes, úgy legyen hiteles a gyermekei számára, hogy azért ő neki magának kell tennie, és kell bizonyítania. Nem mindenkiben van meg az a szakmai és az emberi minőség, ami erre őt alkalmassá teszi. Ami nem azt jelenti, hogy a tanároknak a többsége erre nem képes, hanem azt jelenti, hogy egészen megváltozott szerepekben kell megfelelniük legtöbbünknek.
Szó volt a pedagógusok társadalmi megbecsültségéről. Milyen az oktatás társadalmi megbecsültsége abban a társadalomban, ahol azokra figyelnek az emberek, akiknek a videóik minél több lájkot vagy kattintást gyűjtenek, nem pedig arra, aki valódi értéket teremt?
Hát ez nagyon nagy kérdés. Én magam is megszólaltam az ügyben, hogy a pedagógus kollégák tulajdonképpen azt tartják értéknek, amikor a diákjaik valamilyen versenyen, mindegy milyen szintű, milyen minőségű versenyen valamilyen kis oklevélkét kapnak, és ezt feltétlenül fontosnak tartják posztolni, és mindig elmondják, hogy a tehetséges diákomnak ilyen és ilyen eredménye van, és hogy ennek én vagyok a felkészítő tanára, vagy köszönjük a felkészítő tanárnak, és időnként ez a köszönjük a felkészítő tanár, ez ő maga. Tehát, hogy látunk ebben negatív, hát hogy mondjam, ilyen megnyilvánulásokat, holott lehet, hogy a jó pedagógiai munka, az igazi pedagógiai munka, az nem a közösségi felületeken látszik, hanem a hétköznapokban, akkor, amikor a pedagógus teszi gesztust a diákok irányában úgy, hogy azt senki nem látja, hogy arról nem készül fotó. Tehát, hogy látjuk azt, amikor kollégáink úgy értékelik a saját munkájukat, hogy arról rengeteg fénykép készül, beszámolók, és ezek az eredmények kikerülnek a közösségi médiába. Holott rengeteg olyan munkát végez a pedagógus, és igazából ebben vannak értékek, amikor arról nem készül fénykép, nincs tanúja ennek, kívülálló tanúja, hogy nem adnak rá igazolást, hanem egyszerűen olyan gesztusokról van szó, ami a pedagógusra és a diákra tartozik, abszolút hétköznapi gesztusokról, amelyek sokkal többet jelentenek a gyereketnek a nevelésében vagy az oktatásában, mintha ezeket valamiféle értékelési rács valamely rovatába be lehetne vezetni.
Igen, de hát épp ettől válik értékessé, épp ettől válik megbecsülté egy pedagógus, hogy hány nagyon jó diákot nevelt ő ki, hány olyan diákot nevelt ki, amely ilyen vagy olyan versenyen, tantárgyversenyen dicsérettel első, második, harmadik helyjel tért haza.
Igen, azt tudni kell, hogy a pedagógusoknak többféle értékelése van, minden év végén van egy értékelés, és különböző értékelési rácsok vannak, erre utaltam a korábban, akkor, amikor a pedagógusok szeretnének például állást váltani, vagy valamilyen funkciót elfoglalni, ennek mindig van egy pontrendszere. Na most ezekben a pontrendszerekben kell teljesíteni úgy a kollégáknak, hogy ott a munkájuknak egy bizonyos, hát mondjuk azt, hogy mérhető része kerül be ezekbe a pontokba, és hát őszintén az, hogy ember módjára viselkedünk egy gyermekkel, vagy akkor, amikor neki valamilyen gondja van, és hozzánk fordul, akkor meghallgatjuk őt, vagy megpróbálunk empatikusan viselkedni, és segíteni, valóban segíteni az ő problémáján, vagy hogy diszkréten kezeljük az ő problémáját, vagy bármit, az ilyesmi nagyon-nagyon nehezen mérhető. És főképp emberi minőségekről van szó. Az, hogy ennyi gyermek ment át a vizsgákon, vagy hogy ennyi olimpikon neveltünk ki, és ők ennyi díjat szereztek az ilyen-olyan támogatott, vagy nem támogatott versenyeken, ez sokkal könnyebben kvantifikálható. Ez valóban egy probléma egyébként a tanári értékelésben, hogy mi az, amit értéknek, amit pontszámban átszámolhatónak tartunk. És ez egy nagy kihívás annak is, aki ezeket a pontrácsokat készíti, de a pedagógusoknak is, hiszen a valódi munkától veszi el az időt, az energiát az, hogy mindenféle tevékenységet nem csak hogy folytatni kell, hanem még dokumentumokat is szerezni, meg megőrizni kell ezekről a tevékenységekről.
Minden osztályban vannak kiváló képességű tanulók, ők a tehetségesek, és vannak olyan tanulók, akiknek hozzájuk viszonyítva gyengébbek a képességei, és azt látom, hogy nagy dilemma, hogy a tehetséggondozás legyen fontos, vagy pedig az, hogy minden diákot hasonló odafigyeléssel oktassunk. Nyilván én utóbbi mellett foglalok állást, vagy voksolnék, de hogy vannak olyan versenyistálló iskolák, ahol a két-három jó képességű diák a sztár, velük haladunk, toljuk, nyomjuk, a többiek pedig oldják meg magántanárnál itt-ott.
Hát magántanárnál, hogyha erre egyáltalán van rá anyagi lehetősége a családnak, hogyha nem, akkor nagyon sok gyermeket látunk így elkallódni. Az tény, hogy a pedagógusnak is a húzó erőt, a szakmai kihívást a jó gyermek jelenti. Ő az, aki válaszol az órán feltett kérdésekre.
De hát nem elég szakmai kihívás az, hogy a hatos tanulót felhozom 8-asra. A 9-esből 10-est, az, hogy mondjam, úgy gondolom én innen a mikrofon mellől, hogy nem akkora kihívás.
Jó érzésű pedagógusnak ez volna a célkitűzése. De ha visszautalok az imént említett pontozási rácsokra, ez az a munka, ami a legkevésbé kifizetődő. Tehát, hogy a tehetséggondozással egyrészt rengeteg problémánk van, mert ugye a romániai oktatási rendszer úgy gondolkodik a tehetséggondozásról, hogy ezt versenyekhez kötődően kell elvégezni, tehát a versenyre való felkészítés a fő cél, és a versenyen való szereplés a tehetséggondozásnak a műhelye. Nem nagyon tudunk elképzelni olyan tehetséggondozást, ami valamilyen megmérettetésben nem kristályosodna ki. Másrészt pedig azt is el kell mondanunk, hogy ebben az országban nem mi vagyunk az egyedüliek, az állami oktatási rendszer, akik a tehetséget gondozzák és ápolják, hanem rengeteg mondjuk sportklub, vagy hangszert tanító magánintézmény, vagy magántanár, és itt nem beszélek az anyaországi tehetséggondozó vonalakról, amelyek hát többnyire semmilyen kommunikációban nem állnak az állami tehetséggondozással. Tehát nagyon gyakran ezer felé húzzuk a gyermekeinket, miközben azt sem tudjuk teljesen világosan, hogy mi az, ami tehetségnek minősül. Tehát a legutolsó szakmailag értékelhető tehetség definíciót, azt még a tehetségpontok publikációiban lehetett elolvasni. Azóta nagyon-nagyon ingoványos területen mozog a tehetséggondozás, különösen az a része, ami nem az állami tehetséggondozással függ össze.
Várad Izabella az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsadója a mai napra kész vendége. A Tanítók Napja kapcsán beszélgetünk az ezer sebből vérző hazai oktatási rendszerről. Nagyon sokszor hallom, hogy romlott a gyermekanyag. Telefonon lógnak, nem érdekli őket a tanulás, nem cél a tudás megszerzése, és a többi, és a többi. Egyetért ezzel?
Általában romlott az emberanyag, és általában átalakult a tudásnak a definíciója. Másképp más dolgok minősülnek ma tudásnak, hogyha egy klasszikus tudásképre gondolunk, amit mi még a gyermekkorunkból hozunk. De általában érvényes az, hogy régen minden jobb volt. Mi is régen fiatalabbak voltunk, és csinosabbak, és talán okosabbak is, mint most. A rövid válaszom az, hogy nem. Tehát, hogy rengeteg jó képességű gyermekkel találkozunk most, azt mindenképpen látnunk kell, és itt arra utalnék, hogy a generációkutatásokkal kapcsolatban milyen eredmények vagy milyen közlések vannak, erre volna érdemes figyelni. És arra, hogy egy mai gyermek már valószínűleg egészen más dolgokban jó, mint a korábbi generációk, tehát hogy valószínűleg sokkal kevesebb verset tud fejből mondani, de nem is az a cél, hogy fejből mondjon dolgokat. Lehet, hogy sokkal több önálló meglátása van, vagy sokkal nagyobb az igazságérzete, az is lehet, hogy nem annyira diplomatikus.
Igen, de hát a felmérések szerint magas a hazai funkcionális analfabéta diákok száma. Ezt bárhogy nézzük, ez azért tragikus.
Ez így van, és bárhogy szépítjük, és bárhogy mondjuk el azt, hogy viszont mi magyarok okosabbak vagyunk a románoknál, mert ez abszolút nem releváns, hogy egymáshoz viszonyítva mennyire vagyunk funkcionálisan analfabéták, hogyha egy bizonyos szinten alul vagyunk mindketten. Úgyhogy én nem osztom azokat az elképzeléseket, amelyek szerint sokkal jobban állnánk. Sajnos nem, és ez egy olyan dolog, amit elsősorban az utóbbi időben mérnek. Hogyha megmérték volna ezt a 70-es, 80-es években, hogy a funkcionális analfabetizmus az milyen szinten van, valószínűleg sokkal, de sokkal rosszabb eredményeket kaptunk volna, mert más minősült tudásnak. És egyszerűen nem azt tanítottuk akkoriban a gyermekeknek, hogy egy szöveget valóban megértsenek, hanem azt, hogy egy szöveget, egy szöveg közléseit, információit elfogadják igaznak, és ne is vitatkozzanak velük. Tehát nem volt cél egy olyan ember típusnak a kinevelése, gondoljunk arra, hogy azért a múlt rendszerben a szocialista embertípus egy olyan ember volt, akit nagyon könnyen kellett manipulálni, aki el kellett, hogy fogadja azt, amit fentről mondanak neki, és aki kellett, hogy teljesítsen bizonyos előírásokat. Ma, hogyha a független gondolkodását akarjuk fejleszteni a gyermeknek, ha valóban akarjuk, és vannak olyan társadalmak, ahol erre igény van, akkor jön képbe a funkcionális analfabetizmus, ami igen van, nagymértékű, de mindenképpen tettünk már ez ügyben előrelépéseket.
Lehet, hogy provokatívnak hangzik a kérdés. Az imént a gyermekanyag romlásáról beszéltünk. A pedagógus anyaga, pedagógus alapanyag romlotta az elmúlt időszakban?
Hát annyira, amennyire mi mindannyian romlottunk, annyira természetesen a pedagógusok is romlottak, hogyha ez romlás, de mindenképpen változás vagy átalakulás. Azt kell tudni, hogy nagyon megváltozott a pedagógus képzés. Az a bizonyos pedagógiai modul, amit a kollégák ma már elvégeznek, az nagyon kevésbé hasonlít arra, amit egy-két generációval, mondjuk 10-20-30 évvel korábban elvégeztek a pedagógusok, tehát, hogy ma a pályán van egy olyan pedagógus generációnk, hát a nyugdíjhoz inkább közel, mint a karrierjük közepéhez, akiknek még nagyon nagy pedagógiai tudásuk van, de egészen más módszereket ismernek, mint a fiatalok, és vannak olyan fiatalok, akik módszertanilag kevésbé képzettek, de nagyon jó képességeik vannak, mit tudom én, a társban, vagy más a kapcsolatuk a gyerekekkel, vagy a közülük a motiváltabbak, azok igazán jók abban, például én magyar tanárokkal tartom sűrűbben a kapcsolatot, de jók abban, hogy hogyan tanítanak, hogyan fejlesztenek nyelvi képességeket, vagy hogyan foglalkoznak egy irodalmi szöveggel. Itt egy óriási szakadék van a két generáció között, és egy nagyon nagy szemléletváltás. Az, amennyiben mások vannak, én nem mondanám egyértelműen azt, hogy gyengébbek, az nyilván egy olyan dolog, amivel nem akarunk vitatkozni, és ez az oktatásnak a demokratikus volta. Tehát, hogy mindenkinek egyenlő esélye kell, hogy legyen ahhoz, hogy egyetemet végezhessen társadalmi osztálytól függetlenül. És amennyire nyitottabbá válik a társadalom arra, hogy befogadjon, mondjuk azt, hogy olyan társadalmi osztályokból jövő fiatalokat is a diplomások közé, akik mondjuk otthonról nem azt a szellemiséget hozzák, hogy a könyvespoltról bármi levehető, hogy ami ott van az érték, és a tudás maga is érték. Az az igazság, hogy ebben a tekintetben az egyetem nagyon keveset tud igazítani a kollégáknak az alapműveltségén, vagy a világról való gondolkodásán. Mert ugye az egyetemeknek nem is ez a szerepük. Ott egy nagyon, nagyon szigorú, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon minimalista szakmai oktatás folyik, és ma az értelmiségi világban általában meg kell, hogy különböztessük egymástól a diplomásokat a valódi értelmiségiektől. Amennyiben ez igaz a teljes értelmiségre, annyira igaz a pedagógus társadalomra is.
Tanárhiányról beszélünk, különösen a reáltantárgyak esetében a tanárok többsége elmúlt 50 éves, alig van fiatal tanár már. Hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát? Itt azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a tanárok státusa, társadalmi megbecsültsége az nincs ott, ahol kellene, hogy legyen. Nyilván az oktatás megbecsültsége sincs ott, ahová azt elvárnánk. Összefügg a kettő? Összefügg az, hogy azért nincsenek reáltantárgyakat tanító tanárok, azért van kevés fiatal a tanári pályán, mert olyan a megbecsültsége ennek a szakmának, amilyen?
Természetesen összefügg. Azért gondoljunk bele abba, hogy valaki, aki informatikát végez, annak egészen más lehetőségei vannak, hogyha egy multicégnél helyezkedik el, mint hogyha még pluszban elvégzi a mesterit és a pedagógiai modult ahhoz, hogy a fizetése tizedéért dolgozhasson informatika tanárként. Tehát, hogy itt ezeken a területeken különösen a fizika tanárok vannak most kevesen, és az informatika tanárok, közülük is a fiatalok. Természetes, hogy ennek vannak következményei. Nem is annyira az a probléma, hogy általában milyen a tanári szakmának, a tanári hivatásnak a megbecsültsége, hanem az, hogy milyen más lehetőségeik is vannak ezen a területen. Itt nagyon sokat kellene tenni, nyilván itt rendszer szintű közbeavatkozásra van szükség, és nem feltétlenül a pedagógus szakma tudja ezt a problémát megoldani, ezek általában ilyen gazdasági területen megoldható kérdések, de nagyon sokat kellene változtatnunk a tanárok megítélésén is, ami a közgondolkodással kapcsolatos, és hát az emberek mentalitását megváltoztatni mindig a legnagyobb kihívás. Az, hogy hogyan gondolkodnak egy szakmáról, mi az, amit értéknek tartanak, mi az, amit nem. Itt mindenképpen azzal tudunk segíteni, hogyha jó példákat is mutatunk, és nem csak kritikusan viszonyulunk ehhez a kérdéshez, bár bőven van mit kritizálni. De fontos azt, hogy elmondjuk, hogy nem a tanári társadalom egészére érvényes az, hogy egyszer valahol egy tanár megbuktatott egy gyereket igazságtalanul, vagy nem az egész világban érvényes az, hogy a tanárok nem úgy készítik fel a gyerekeket a vizsgára, ahogy az kellene. Nem az egész társadalomra érvényes az, hogy muszáj magánórára járni. És még valami, ami nagyon fontos, hogy mindez, ami Magyarországon történik, az általában nem érvényes az erdélyi oktatásra is. Tehát, hogy azok más jellegű problémák, egy másik országnak, egy másik oktatási rendszere, amiért mi nagyon sokszor szoktunk panaszkodni, hogy mennyire kevés a fizetésünk, és mennyire nem szabad nekünk sztrájkolni, közben nem teszünk különbséget a között, hogy ez egy hazai hírportálról olvastuk, hogy ez a problémánk, vagy egy magyarországi hírportálról vettük kölcsön. És nyilván empatikusak vagyunk velük szemben, de ezek elsősorban az ő problémáik, és ma miénk.
Beszéltünk a diákokról, szó volt a pedagógusokról, beszéljünk egy picit az iskoláról. Változott-e az iskola értelme az elmúlt években? Régen, ismét a bezzeg régen, az iskola a műveltség átadásának, a bővítésének volt a helyszíne. Most, és ezt ön is említette korábban, mintha inkább gyermekmegőrző lenne. Tehát nyilván nem általánosítunk, de azért az igazsághoz picit közel állunk ezzel a kijelentéssel, és azzal is, ami szintén elhangzott, hogy a szülő azt akarja megadni a gyermekének az iskolában, amit ő kapott az iskolában, vagy amit ő elvárt volna az ő iskolájától.
Meg nem csak ezt, hanem sokkal többet, tehát hogy a szülő azt is szeretné, hogy a gyermek részesüljön ennek a modern világnak a mindenféle kihívásaiból, azaz olyan felszereltsége legyen az iskolának, amilyen az ő korában nyilván nem volt, és nyilván az iskola legyen az, aki külföldi tanulmányutakra viszi a gyermeket, holott annak idején mi egészen biztosan nem mentünk az iskolával, gyakran még a szüleinkkel sem külföldre, és természetes az, hogy az iskolának a dolga, hogy a tengerparton nyaraltass a gyermeket, és minden egyéb. Általában ez egy 4 osztályra, az óvodára jellemző az, hogy a szülőnek van olyan elvárása, hogy 4 órakor, még jobb akkor, ha 5 órakor adják vissza a gyermekét úgy, hogy kialudta magát, megebédelt, és ráadásul még ki is pihente magát, amit nagyon nehéz teljesíteni. Mert a szülő is érthető, hogy a munkahelyéről érkezik haza. Ez nagyvárosban különösen egy probléma az, hogy hosszan üldugóban a szülő addig, ameddig elér a gyermekéért, vagy reggel, ameddig elviszi a gyermekét. Mindenki ideges, mindenki fáradt, és a gyermek az tulajdonképpen ezeken a hétköznapokon nyűg, és valóban nyűg akkor is, ha nagyon szeretjük őket. De a szülőnek is van itt egy, mondhatjuk ezt, hogy elfogadható szempontja. Az iskola nem fogja ezeket a társadalmi gondokat megoldani természetesen önállóan, és hát amellett, hogy az az elvárás, hogy megvigyázzák a gyermekeinket, általában így engedik be a szülők az iskolába a gyermeket, hogy érezd jól magad. És hogyha belegondolunk, valójában az iskolának nem az a célja, hogy szórakoztassa a gyermeket, hogy jól érezze ott magát a gyermek, hanem az, hogy nevelje és oktassa, ami néha azt is jelenti, hogy miközben neveljük és oktatjuk őket, akkor ki kell őket rángatnunk a komfortzónájukból, mert másképp nem lehet, mondja ezt a kognitív pszichológia. Tehát, hogy ilyenkor a gyermek, tudjuk róla, hogy úgy tanul, hogy közben nem feltétlenül érzi jól magát. Vagy nem érzi egy különösebb szórakozásnak azt, hogy megint moduluszba kell tenni valamit, vagy gyököt vonni belőle, vagy hogy kifejezetten a matematika gyakorlására utaljak itt, de mondhatnék bármilyen más tantárgyat is. Tehát, hogy igen, az, hogy munkát fektetünk a tanulásba, energiát fektetünk, az néha nem úgy történik, hogy feltétlenül jó nekünk, miközben tudjuk azt, hogy rengeteg módszer van, ami játékossá és interaktívá, és nem tudom, milyenné teszi az oktatást, csak azt is tudjuk, hogy néha vannak olyan tudásfajták, amiket nagyon klasszikus módszerekkel lehet csak megszerezni, és ebbe munkát kell fektetni, ami nem azzal jár, hogy feltétlenül jól érezzük magunkat közben.
Zárásként tanítók napja van ma, az oktatókra, pedagógusokra figyel az ország. Reméljük, hogy rájuk figyel az ország, és nem csak ezen az egy napon figyel rájuk az ország. És amikor a tanárok az oktatás problémáiról, kihívásairól beszélünk, akkor nem lehet megkerülni a gyerekeket, a diákokat, akik az oktatás szerves részét képezik, szó volt róluk, és nem hagyható ki ebből a körből a szülő sem. A szülői közösség, a tanár közösség és a diák közösség, mintha távolodna, vagy távolodott volna egymástól. Ez nyilván rányomja a bélyegét az oktatásra. Meg tudsz száfolni?
Átalakulnak ezek a viszonyok a digitális kommunikáció óta, tehát ugye a legtöbb érdekes dolog az jellemzően már nem szülőértekezleten, vagy a szülőértekezlet után az iskola sarkán megállva, a kis csoportokban beszélgetve ott történik, mint annak idején, hanem azokon a szülői zárt vagy nyílt csoportokban, ahol általában az iskola kommunikál egymással, de jellemzően minden osztályközösségnek van egy olyan csoportja is, ahol az oszi nincs ott. Na, ott történnek az igazán érdekes dolgok. Más a viszony. Egyrészt sokkal erőteljesebbek, hangsúlyosabbak az elvárások az iskolával szemben. Másrészt talán a társadalom jobban megbírja azt, vagy ma már inkább lehet arról beszélni, hogy kritikusak vagyunk az iskolával szemben, vagy ha még ha diplomatikusan is, de ha másképp nem, de kérdés formájában is megfogalmazunk bizony elégedetlenségeket egyes tanárokkal, vagy egyes helyzetekkel kapcsolatban. Régen azért ebben sokkal visszafogottabbak voltak a szülők. De hát mindenképpen érdekes ez az ünnep abban a tekintetben, hogy úgy ünnepeljük magunkat, mi pedagógusok, hogy nem vagyunk gyerek közelben, tehát hogy ez egy ilyen gyerekmentes nap lévén, hogy ma szabad napjuk van a gyermekeknek, nincsen tanítás, tehát hogy nem látjuk őket, nem együtt ünneplünk, nem úgy ünneplünk, hogy gyermekek vannak körülöttünk, hanem szabad nappal. És hát ilyenkor az a szülő, aki teheti, az a hóna alá kapja a gyermekét, és megpróbál valamilyen közös programot szervezni. Aki nem, az továbbra is a munkahelyén van, és nagyon sajnálja azt, hogy a gyermek megőrző nem működik. Úgyhogy egy kicsit fura, egy kicsit felemás ez az ünnep. Mindenképpen jó lenne ráirányítani a figyelmet a pozitív példákra is, arra, hogy bizony vannak közöttünk olyan pedagógusok, akik, ha nem is karrierjük vagy életük, és minden pillanatuk 100%-ában tökéletesek, mert ilyen ember nincsen, de azért jó néhány olyan gesztusuk van, amivel meghatározzák ezeknek a gyerekeknek az életét.
Legyen ez a zárszónk. Várad Izabella, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsadója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy beszéltünk erről.